Jó napot és sziasztok! Most vagy soha, ezt is mondhatnám. Hiszen most indul a honvédelem.hu kedvelt, fokozott hanghatás című podcastja után a fokozott képhatás. Ez filmes témákat válasz magának, és hát mondjuk ki, magunknak is. Most vagy soha, ez a címe a héten mozikba landoló új, látványos, nagyszabású és vállaltan identitáskutató hazai játékfilmnek. Az első beszélgetésünk alkalmával Válkai Filip, televíziós műsorvezető, forgatókönyvíró és producer, illetve a film másik alkotója, Lóth Balázs, a rendező fogadta el meghívásunkat. Hát köszöntelek titeket itt a stúdióba, köszönöm, hogy eljöttetek, vállaltátok ezt a beszélgetést, most vagy soha, hát itt van a most. A filmről fogunk beszélni, de lenne egy bemelegítő kérdésem. Éppen, hogy túl vagyunk a 96. Oscar gálán, Mihalek Zsuzsa bevendező Oscar díjat kapott. Néztétek esetleg a közvetítést, mit szóltok ahhoz, hogy egy újabb magyar szakember vehette át ezt a díjat? Nem vette át egyébként, nem volt ott, de ettől még nagy dolog.
Hát szerintem fantasztikus dolog, hogy évről évre van egy magyar Oscar, és hát természetesen gratulálunk Zsuzsának, ez egy óriási dolog, és az egész magyar filmszakma büszkesége.
Pontosan így van, megerősíteni szeretném azt, amit Balázs mondott. Megint csak azt húzza alá, hogy a magyar filmes szakemberek kiválóak. Ez így volt évtizedekkel ezelőtt, és így van most is. Most talán még jobban meg tudják mutatni a tudásukat, hiszen Magyarország gyakorlatilag második-harmadik Hollywoodként is tekinthető, vagy nem véletlenül emlegetik így, hiszen nem csak a nagy amerikai, hanem angol vagy akár indiai filmek is szívesen jönnek Magyarországra forgatni, és ebben nagyon sok magyar dolgozik. Én is szívből gratulálok.
Hát köszönöm, hogy egy fél mondatban ezt tisztáztuk. Még annyit tennék ehhez hozzá, hogy a Szegény Pávák című film Oscarral kitüntetett jelmeztervezője Budapestet említette, és éppen a magyar filmes szakemberek, idézőjeles háttérembereknek a hatalmas nagy jelenlétét, szerepét, és hát ez amúgy a ti filmetekre is abszolút jellemző, hiszen hihetetlen, hogy milyen sokan dolgoztak benne, csak még egy ilyen félmondatos kapcsolódásom volt. És hát beszéljünk is a filmetekről, csütörtöktől moziban, most vagy soha ez a címe. Petőfi 200 alkalmából készült, tavaly lett volna a bemutatója, utómunkálat miatt csúszott egy kicsit.
Nem? A Covid miatt.
A Covid miatt.
Igen, ezzel kapcsolatban, és bocsáss meg, hogy közbeszóltam, csak szeretnék eloszlatni mindenféle kételyeket, meg egyébként sokszor, és nem részedről, de általában rossz indulatú megjegyzéseket, hogy hát annyira béna volt a stábunk, hogy nem voltunk képesek még egy 200. évfordulóra sem elkészülni. Hát nem ez történt, hanem egy sokkal szomorúbb dolog, amit mindannyian megszenvedtünk, vagy így, vagy úgy, ez pedig a pandémia. Mi több mint 5 évvel ezelőtt kezdtük el Szent Tavaly barátommal megírni az első sorait a forgatókönyvnek, aztán csatlakozott hozzánk kis Szabó Márk forgatókönyvíróként, és nagyon jól haladtunk a munkálatokkal, ment előre a Nemzeti Filmintézetnél ez a forgatókönyv, a megfelelő stációkat végigjárta, és amikor megszületett a döntés, hogy ebből film lehet, akkor beütött nagyjából a pandémia, és majdnem egy éven keresztül nem tudtunk nekiállni a film előkészítésének, márpedig egy ilyen volumenű filmet előkészíteni majdnem egy esztendőig tart, tehát ez nem úgy van, hogy akkor megvan a zöld lámpa, és akkor holnaptól már színész mondja a szerepét a kamera előtt, mert hát nyilván nem, majd erről úgy is beszélünk, díszleteket építeni, helyszíneket találni, kiválasztani a 100 szereplőt, stb. És hát ez a folyamat majdnem egy éves csúszott. Tehát mi 2022 áprilisának vége felé tudtunk elkezdeni forgatni, és jóval korábban szerettünk volna, és ott már látszott, hogy lehetetlen befejezni a 200. évfordulóra.
Teljesen világos.
Azért is érdekes ez a dolog, mert hogy ezt az évet sem tétlenül töltöttük, de hát ugye a kis covidos magányunkban egy irodába bezárva nagyjából Zoomon keresztül tudtunk bizonyos műveleteket megcsinálni, tehát például a casting, az tudott egy kicsit haladni, casting videókat küldtek be a színészek, de hát ez nem ugyanaz, mint a személyes élmény. Mi nem csak arra voltunk kíváncsiak, hogy egy-egy videón ki hogyan tud működni, hanem hogy ők együtt, egy csapattá, a Márciusi ifjak, Szendrei Júlia és a többiek közös kémiával tudjanak működni. És ahhoz, hogy ez meg tudjon valósulni, ahhoz személyes találkozóra volt szükség, és ezt késleltette a pandémia.
Egy fél mondat. Mikor volt az első személyes ilyen jelenlét színészekkel? Mikor tudtátok összeállítani, ültetni őket, és megnézni hát úgy?
A konkrét dátumra nem emlékszem, de hónapok óta nézegettük már, uh-huh. és rakosgattuk a különböző puzzle darabokat össze. Ugye az egész úgy indult, hogy Balázs, Vajk és én csináltuk végig a castingot. Uh-huh. Balázsnak is elképesztő tapasztalata van, hiszen nagyon sok filmben, sorozatban, tévében forgatott sok színésszel. Vajknak, Szente Vajknak elképesztő tapasztalata van szintén, hiszen ő színpadi rendezőként, meg színpadi bizony. Sikerművek írójaként rengeteg színésszel dolgozott. Én pedig évtizedek óta az egyik hobbim a színházba járás, és a vidéki és határon túli és fővárosi minden színházat oda-vissza 86-szor végigjártam már, és az elmúlt években igen, ilyen szemmel is néztem a színészeket. És aztán összeraktuk az ötleteinket, ahogy mi a forgatókönyvet megírtuk, nagyon erős karakter elképzeléseink voltak, az összepárosítottuk a színészeket, volt olyan karakter, ahova 3-4-5 színészt is írtunk, és aztán kértünk tőlük self-tépeket, tehát kamerával vagy kis telefonnal készült felvételeket, és aztán egyre szűkült a kör, de aztán egyszer csak eljött az igazság pillanat, amikor, amit Balázs is mondta, hogy hogyan működnek együtt a Mácius ifjak, hogyan működik együtt Szendrei Júlia Petőfivel. Ugye ott ráadásul van egy férfi-női lobogó-lángoló szerelem. És persze erre lehet mondani, hogy Leonardo DiCaprio és Kate Winslet is gyűlölték egymást a Titanic forgatásán, mégis gyönyörűen lobognak, és szerelmesek a vászon, és utaznak a Titanic elején, és mindenki azt hiszi, hogy ők az életben is imádták egymást, tehát persze ezt egy jó színész pár megoldja, de azért mégiscsak hittünk abban, hogy nem mindegy, hogy működnek ők együtt.
Hogy kell egy bizonyos szikra. Bizony. És a Sándorok és Júliák, amikor találkoztak ezeken a casting fordulókon, illetve nyilván Jókaik és Vasvárik is, de a Sándorok és Júliák esetében nem csak azt vizsgáltuk, hogy a fizikai hasonlóság meglegyen, hogy ők tényleg megfelelő, tehetséges, jó kifejező színészek legyenek, hanem hogy valóban a kémia közöttük működjön.
Fontos szempont ez is bizony. Ahogy így hallgatlak titeket, megfogalmazódott bennem egy ilyen feltevés, hogy el se tudom képzelni, hogy így az 5. év végén milyen érzések dolgozhatnak most bennetek, de most el ne mondjátok, hiszen most 5 évet nem tudunk átvenni, egy-egy szóval, hogyha jellemezni kellene. Mi van most bennetek a bemutató hetében?
Hát idegbetegek vagyunk, vagy legalábbis én.
Köszönöm az őszinte választ.
Nyilván rengeteg a feladat is, persze bemutatók körül, nem tudom hány teremben szervezünk díszbemutatót, ilyen vetítés, olyan közönség találkozó, rengeteg média interjú, és ez nem baj, hogy így van, ezt szerettük volna, úgyhogy hála a jó Istennek, hogy így alakult, csak hogy minden rendben legyen, minden simán legyen, és hát ezzel gondolj bele, hogy 5 éve dédelgetjük közös gyerekünként egy nagyon szűk, kreatív alkotó csapattal ezt a filmet. És a normális elvárhatónak a tripláját, vagy nem túlzok, 10-szeresét is beletettük mindannyian a magunk pozíciójában ebben a filmben. Tehát itt nem megúszásról volt szó. Egyetlen egy stábtag sem csak kipipálta ezt, mint valamiféle, mint valami egy munkát a sok közül, hanem szoktam mondani, hogy az a szent őrület, ami Kisszabó Márk, Szente Vajk, Lóth Balázs és az én szememben lobog 5 éve, hogy tényleg életem élménye az, hogy ez több száz, vagy adott esetben több ezer emberre át tudtuk ragasztani. És egyszer csak most ezen a héten, amikor a mozikba kerül, elengedjük a kezét ennek a produktumnak. És most jön a nagy teszt, hogy akiknek mi igazán készítettük, mert azok nem mi vagyunk csak, hanem a közönség, a nagybetűs közönség, hogy ők hogy fogják fogadni. Hát én nem alszom napok óta.
A Mosoly Csóha egy romantikus történelmi kalandfilm. Ennek minden szava nagyon fontos, romantikus, hiszen barátságról, szerelemről és a magyar történelem vitán felül talán egyik legfontosabb napjáról van szó. Történelmi, hiszen történelmi alapokon nyugszik, és kalandfilm, mert egy nagyon szórakoztató hullámvasútra rakjuk föl a közönséget, ahol tényleg az a cél, hogy velünk sírjon, velünk nevesen. Zsánerfilm, műfajfilm. Ezt nem könnyű csinálni. Ezt a nyelvet kisgyerekkora óta mindenki anyanyelvi szinten érti, de nagyon-nagyon kevesen tudják beszélni. És nagyon erős az összehasonlítási alap. Rengeteg nemzetközi film készül hasonló témákban, tehát nekünk ennek az elvárásnak kellett megfelelni. A néző nem azzal fog foglalkozni, hogy magyar vagy nem magyar filmet néz, ő jól akar szórakozni, és szeretné átélni azt, hogy milyen lehetett a márciusi ifjakkal ezen a napon együtt sodródni a tömegbe, együtt sírni, együtt nevetni, izgulni ennek a napnak az eseményeiért.
Ez egy elképesztő időutazás, és mindent elkövettünk, sőt, annak a sokszorosát is annak érdekében, hogy amikor a néző beül a moziba, és egy hatalmas vásznon visszaröppen az időben, tényleg mint egy időgép szippantana be, minden egyes kocka, minden egyes helyszín, minden ruha, minden mondat, minden berendezési tárgy, minden olyan, mintha 1848 márciusában lennénk, és az a hangulat, amelyet a történet, amelyet a szereplőink megteremtenek, az egyszerűen magával ragad két órán keresztül.
Idővel ezt ki fogjuk fejteni, viszont az alapokhoz még visszamenve gondolkozok, hogy olvastam-e azon kívül, hogy volt egy Szente Vajk interjú, azt hiszem tavaly a 24.hu-n, és ő ott említette, hogy Filip kettőtök között egy beszélgetés indította el ennek a filmnek az alapját. És talán Kinizsi Fekete Sevege volt, amit még említett. Voltak-e más olyan nagy történelmi kataklizmák, vagy igazán fontos történelmi pillanatok, amik ötletként megfogalmazódtak bennetek?
Hát nem sok, egy olyan A4-es oldal, A és B oldalát írtunk tele. Hát nagyon sok, nagyon-nagyon sok ötlet. Valóban egy ebéddel kezdődött, én Vajkot elhívtam 5 évvel ezelőtt ebédelni, kimondottan azért, hogy arról beszélgessünk, hogy ha csak rajtunk múlna, akkor milyen történelmi témákat dolgoznánk föl filmben. TV-filmben, vagy nagy filmben, vagy akár sorozatban. És aztán ott sorjázott minden, nyilván Mohácstól, Hunyadi Mátyás gyerekkorán át, ez a bizonyos nap, ez a 24 óra, ez is ott volt valahol a 8.-10. helyen, vagy legalábbis a felsorolásban, ahogy jöttek belőlünk az ötletek, és írtuk, és aztán aludtunk rá egyet, és másnap fölhívtam a Vajkot, és mondtam neki, hogy mindegyiket meg kéne csinálni egytől egyig, egyébként zárójelbe teszem hozzá, még a Semmelweis is rajta volt, tényleg, zárójelbe zárva. Ja, hála jó Istennek, hogy ha nem is mi, de azt megcsinálták, nem is akármilyen sikerrel, és másnap, amikor a Vajkot fölhívtam, azt mondtam neki, hogy tényleg ez mind nagyon fontos, adja a Jóisten, hogy sokra ezek közül lesz majd egyszer lehetőségünk, meg ötletünk, meg tehetségünk, de azonnal álljunk neki a 24 óra történetének. Ugye ez Petőfi filmként emlegeti mindenki, de nem arról van szó,
több annál,
hogy Petőfi életét dolgozzuk föl, az egész szegény 26 esztendő jutott ennek a zsenének ezen a földi világon, tehát nem járjuk vele végig a 26 év minden stációját, hanem ebben az ötletben szerintem az volt a legnagyobb lelemény, hogy 24 óra történetét meséljük el. Március 14-e este körülbelül 7 óra, és március 15-e este 7 óra között mit csináltak a Mácius ifjak és Petőfi. Ahogy szoktuk mondani, hogy mire elég 24 óra, hogy hogyan lehet kiforgatni a négy sarkából a világot, és hogyan lehet mindent megváltoztatni egy országban. Ami szerintem egy nagyon izgalmas utazás. Tehát ez volt az alapötlet, és szinte azon a héten elkezdtünk írni, és nekiállni, és ötletelni, és kutatni, és mélyfúrásokat végezni.
És most itt vagyunk.
És Balázs, hol és mikor csatlakozott a csapathoz? Most a Vajkot hallottuk, tehát hogy ez volt a kiindulási pont. Mondjuk a debütáló játékfilmed, a Pesti Balhé idején bemutatója előtt, közben, utána, én így satszolnám, így lenne
logikus.
Ott találkoztunk először személyesen. Igen, de mi nem ismertük egymást sem Vajkal, sem Filippel korábban, tehát valóban a premieren ismerkedtünk meg, és 2020 őszén megkaptam a forgatókönyv akkori változatát. Én felkért rendező vagyok ebben, de ezt azért úgy kell elképzelni, hogy szívem és lelkem van benne most már 5 éve, és a saját édesgyermekemként kezelem ugyanúgy, ahogy Filip Vajk, illetve Márk is, meg még sok más tártal.
Aki a forgatókönyvívó csapatot erősíti.
Így van, kis Szabó Márk.
Mondjuk
és
valakinek nem világos.
Ugye ez egy az első szakaszban, még a forgatókönyv fejlesztésében vettünk részt mindannyian, ezt ugye ők írták, nyilván az én véleményemet is meghallgatták, és aztán pedig az előkészítéstől kezdve a forgatáson át az utómunkáig, ez egy csapatmunka volt. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy minden kulcsdöntést együtt hoztunk meg.
Itt tényleg sokat beszélünk erről, meg sokat is gondolkodom erről, hogy igazából mi négyen voltunk ennek a kreatív stábnak a kulcs szereplő, és hogyha bármelyikünket kihúzták volna ebből a négyesből, lehet, persze születik film, de nem ilyen film születik. Tehát annyira kiválóan kiegészítettük egymást, inspiráltuk egymást, tehát én nem tudom, hogy Magyarországon hogy szokás filmet készíteni, pontosabban vannak róla sejtéseim, de általában nem így. Miközben szerintem ez egy nagyon bizsergetően kreatív és nagyon izgalmas formája a filmkészítésnek, és hát reméljük, hogy a nézők, amikor majd látják, azt mondják, hogy igen, ott van mindez a vásznon.
És idéznék két dolgot, két megjelent online cikkből. Az egyik a 24.hu említett Szente Vajk interjúja tavaly jelent meg, Filip tárgyi tudását emeli ki Vajk, amint teljesen megdöbben és nagyon pozitívan dicséri, illetve a port.hu írja a forgatási riportjában, hogy még a idézem, a Kaja és Korabeli a Pilvax kávéházban, a március 15-ről szóló gigafilmben. Na de hát mi a bázisa ennek a hatalmas tudásnak, hogyha kérdezhetek ilyet, tehát hogy milyen szakivadalmat, esetleg nem tudom, szépivadalmi munkákat olvastál, vagy miből táplálkoztál?
Én a magyar történelem, és azon belül is a középkornak, illetve a 19. és a 20. századnak nagy rajongója vagyok, és abban a szerencsés helyzetben lehetek, hogy nem kell elmennem mondjuk a Széchenyi könyvtárba a megfelelő darabokért, meg hát persze már online is elérhető sok minden, hanem van egy nagyon komoly történelmi könyvgyűjteményem, részben az édesapámtól örököltem, részben magam gyűjtöttem az elmúlt 20 esztendőben, és én kimondottan a magyar történelemmel kapcsolatos nagy gyűjteményes munkákat, de több száz évre, 200-300 évre visszamenőleg is van, amelyik latinul van, egyébként hozzáteszem. Nyilván itt nem kellett ennyire mélyre ásni, hiszen itt 176 évvel ezelőtti történetről beszélünk, és a 19. század azon belül pedig Petőfi és a 48-49-es forradalmi szabadságharc külön a szívem csücske, nagyon-nagyon régóta. Úgyhogy nekem otthon Petőfi első kiadásaimtól kezdve a Landerer néhány nyomtatott eredeti nemzeti dalég, nagyon sok minden van a könyvtáramban, ezen túl pedig hát ez nagyon jól dokumentált napról beszélünk, és több olyan történeti írás is birtokomban van, akár nagyon kis példányszámban megjelent egykori visszaemlékezések, amelyek a kortársak visszaemlékezései, vagy akár Degré Alajos, aki az egyik márciusi ifjú volt, visszaemlékezései. Nyilván Petőfi naplóját, Jókai visszaemlékezéseit is mindenki ismeri. Tehát az egész úgy indult, hogy a Vajkkal való beszélgetés után elővettem a megfelelő könyvtárnak a megfelelő polcain szereplő gyűjteményes köteteket, és hát elolvastam belőle, amit csak lehetett. Közben Márk is, Kiszabó Márk és Vajk is ugyanezt tették, és hát amikor az első mondatokat leírtuk, akkor már annak a tudatában voltunk, hogy egyfelől dokumentált ez a nap nagyon jól, ahogy az előbb is mondtam, tehát, hogy ezeket a történelmi stációkat nyilván muszáj megmutatni, azokat a karakter személyiségrajzokat, amelyeket a márciusi ifjakba bele kell írnunk, vagy bele kellett írnunk a történetbe, azokat is pont a visszaemlékezések alapján, a korrajzok, vagy a korabeli leírások alapján nagyon jól lehetett rekonstruálni, tehát volt egy váz, volt egy csontváz, amit aztán persze millió dologgal föl kellett öltöztetni, de ha már a gyűjteménynél tartunk, aztán
mert Balázs hoztál is
igen,
valamit,
igen,
ne hallgassuk el ezt.
Igen, de ez tényleg csak azért, mert március 15-e közeleg, egy olyan nemzeti színű szalagot hoztam, ez a gyűjteményem egyik becses darabja, amely 1849-ben a világosi fegyverletételnél az egyik honvédzászlóalj zászlaján lógott nemzeti színű szalag egy darabja, és egy család, a Kaciányi család őrizte meg több mint másfél évszázadon keresztül, és még azt is odaírták mellé egy kis papírra, hogy nem szabad kimosni, mert honvéd vér van rajta, és valóban itt
nyugtass meg, hogy akkor te se tetted meg, de
nem,
egyúttal megválaszoltad, és hát honnan van egyébként ez a 175 éves kincs?
A gyűjteményem egyik darabja, és a gyűjteményem jó része aukciókon ról származik. Ezt azért hoztam el, mert persze ez csak egy tárgy, ez csak egy selyem zászlószalag, de ennek a lelke, a tárgyak és a helyek szelleme az ezen a szalagon is keresztül, meg mindannyiunk olvasmányi élményein, meg viszonyulásán keresztül ott kell, hogy legyen a filmvászon. Egy történelmi film enélkül, a hozzáállás nélkül, ha úgy tetszik, lélek nélkül szerintem semmit nem ér.
És ezt úgy kell elképzelni a gyakorlatban, hogy most akkor egy picit az anekdóták felé tereljem a dolgot, hogyha elindult a munka, akkor összetereltük a stábnak a kulcstagjait. Egy háromnapos, hát mondjuk úgy, hogy fejtágításon elmeséltük az elejétől a végéig, az addigra már egy éve tervezgetett filmnek az összes részletet, nem csak beszéltünk, képeket mutattunk, 3D-ben meg lettek építve előre a díszletek, previzualizáció, storyboardok, tehát rajzos forgatókönyvek, stb. És ennek az egyik eseménye az volt, hogy Filip behozott a gyűjteményéből több darabot, nem csak ezt, eredeti 12 pontot, eredeti Petőfi kötetet, és sorolhatnám. És ott volt ez a tizenvalahány, tényleg harcban edzett, tűzben edzett technikus, szakember, művész, hiszen volt ott tényleg minden, és látni kellett volna a szemükben a tüzet. Tehát tényleg az volt az ő pillanatuk, amikor átélhették azt, hogy végre egy fontos ügy amiről film készül, mert nagyon jó dolog nemzetközi filmekben dolgozni, és szívesen is csinálják, és tényleg szakmájuk legjobbjai, és díjakat nyernek vele, de egészen más dolog egy Petőfiről és március 15-éről szóló filmben részt venni. És az ott megjelent a szemükben.
Igen, és nagyon jó, hogy ezt felidézett Balázs, és az a hosszú hétvége, az sok szempontból nagyon tanulságos volt. Még egyszer mondom, szerintem nem fordítanak a magyar filmkészítők tisztelet a kivételnek ennyi figyelmet semmire. Mert az egy dolog, hogy ezeket a tárgyakat bevittem azért, hogy megérinthessenek egy nemzeti dalt, hogy fölgyújjon az a bizonyos szikra, amit Balázs nem véletlenül említ, hiszen a filmünknek is egy nagyon fontos szimbóluma. De pont ez alatt a 3 vagy 4 napos összezártság alatt, amikor végigmentünk a forgatókönyvről, de úgy értsd, hogy betűről betűre, és amikor a jelmeztervezőnek kérdése volt a ruhákról, akkor ha kellett, Balázs is, én is a Biedermeier kosztümökről beszélgettünk mélységeiben, ha a kaszkadőr azt kérdezte, hogy Ignác von Lederernek milyen lova legyen, akkor én rávágtam, hogy milyen lova legyen, ha arról kellett beszélni hosszan, hogy épülnek a karaktereink, a főszereplőink, és kihez milyen ruha illeszkedik, vagy milyen a személyisége, milyen az arcszörzete, milyen típusú ember, akkor arról tartottunk is előadást, és ha kellett, akkor az irodalomtörténeti, vagy épp a történelmi kontextusról és összefüggéseiről beszéltünk, de nem csak a szűk stábnak, hanem így zajlott minden forgatási nap. Tehát képzeld magad elő, hogy ott áll mondjuk 50 vagy 100 színész, ott áll mondjuk 500 statiszta, és amikor van egy kulcsjelenet, és Balázs Vajk és én kiálltunk a tömeg elé, és elmondtuk, ki az irodalomtörténeti, ki a történelmi, ki a szerephez fűződő, ki a karakterjegyekhez fűződő tudnivalót azért, hogy a 30. sorban álló statiszta szemében is lássunk valamiféle tüzet és értelmet azzal kapcsolatban, hogy most miért is kiabálnak ott az ifjak, meg mi az a jókai mondat, amit most ott lekiabál nekünk az erkéről, mit kellene éreznem, ha én most visszamennék az időben, és ott állnék a Landerer erkély alatt. És ez a sziszifuszi munka szerintem ott van a vásznon. Ott van minden, az, hogy a főszereplőink szemében, akiket szintén hónapokig tréningeztünk, készítettünk fel, stb., de ott van a statiszták szemében is.
És képzeld el, hogy amikor nem olyan régen mutattam meg egy kedves közös szakmabeli barátunknak, filmrendezőnek, nem mondom a nevét, mert nem biztos, hogy hozzájárulna, akkor az első mondata az volt, hogy de azt hogy csinál? Látátok, hogy minden egyes statiszta lelkes, hogy minden egyes statisztának ott van a szem. Hát így.
Hát ez a nagy dolog.
És igen. Nyilván voltak szakértők, és nyilván voltak olyan emberek, akik segítették az egyes osztályok munkáját, de nagyon fontos volt tényleg ez a fajta belülről jövő elhivatottság, ez a fajta tűz, amit mindenki láthatott rajtunk, amit nehéz megjátszani, ami akkor van, hogyha olyan ügyet szolgálsz, ami tényleg fontos, ami a közös ügyünk, és ez a történet, ez egy nemzeti minimum, ez a közös ügyünk. Március 15-éről Petőfiről filmet kellett csinálni, és akkor még egy mondatot fűznék hozzá.
Nyugodtan.
Hogy amikor eljött ez a pillanat, hogy már Sopronban voltunk, és már a forgatás sokadik napján voltunk, és hirtelen kiderült, hogy szükségünk van egy tükörre. Az egy olyan pillanat, amikor az ember készül arra ugyan, hogy minden ott legyen a helyén, de mégis becsúszik valami, ami
hiányzik.
Mindig vannak
meglepetések.
Mindig van. És akkor olyankor Filip volt az, aki végigjárta a helyi antikvitásboltokat.
De már is a Jókai íróasztala, hát megyek be a díszletátvételre, és nézem a Jókai Szendre Júlia Petőfi közös társbérletet, egyébként igen. Sopronban találtuk meg. Megdöbbentő, most erről is hosszan lehetne beszélni, hogy 10 centire, vagy szinte milliméter pontosan egy ugyanolyan alaprajzú lakást találtunk, teljesen véletlen, mint amilyen az ő eredeti albérletük, társbérletük volt a Dohány utcában, tehát hihetetlen volt. Hónapokig terveztük a berendezést, a falszint Orlai Petrics Soma festményéről, lemásoltuk a berendezési tárgyakat, stb. És hát egy nagyon profi berendező csapat. Tehát, hogy előttünk is, utánunk is angol-amerikai nagyfilmeket forgatnak. Tehát nem akárkik. És megyek be a díszletátvételre, hát mondom, gyerekek, ez mi? Mondják, hát ez a Jókai íróasztala. Hát mondom, az nem lesz jó, mert ahogy ránézek, ez egy mondjuk 1880-90 közötti historizáló íróasztal, nekünk pedig egy 1840-es mondjuk Biedermeier írószekretár
kell. Láttunk már ilyet filmekben azért.
Igen, csak ezek engem, mivel a mániám a régi bútor történet, meg művészettörténetet tanultam, ezért véletlenül idézőjelbe kiszúrtam, vagy ugyanígy a tükröt is. Tehát mindenre igyekeztünk odafigyelni, és ha már a Pilvaxot említett, hát annyira beteg maximalisták vagyunk, azért áruljuk el itt, hogy ne is szemközt.
Lehet vállalni.
Igen, hogy hogy valóban, amit a Pilvaxban a statiszták és a színészek esznek ételt, uh-huh. az nem csak úgy hoztunk valamit a büféből, és uh-huh. a szalámi szendvicset majd. Hát olyannyira, hogy előszedtük a történetírók és a visszaemlékezések, és még ilyen vendéglátó, ipari ilyen mélyfúrásokat is az egyik uh-huh. helytörténészünk folytatott, hogy milyen volt az étlap a Pilvaxban, milyen ételek voltak ott. És aztán megtaláltuk egy-két ételnek az eredeti receptjét, hogy más nem mondjak, Petőfi egyik kedvenc süteménye volt a deák kenyér. Uh-huh. A filmben deák kenyeret kér, jáva kávéval, forró tej fölével. És uh-huh. ezt elkészítettük, uh-huh. tehát amikor azt látja a néző, hogy esznek a statiszták és a színészek, akkor nagy eséllyel azokat az ételeket eszik, amelyeket annak idején az ifjak. És persze erre lehet mondani, hogy minek kellett erre embert felvenni, miért kellett ennek utána járni, találni egy olyan csapatot, amelyik ezt meg tudja sütni, főzni, stb. Nem teljesen mindegy, hogy sajtos pogácsát ettek, vagy nem. És mi úgy voltunk vele, és ez megint a szikra, meg a tűz, hogyha azt látják a szereplőink, a színészeink, hogy van egy olyan történelmi környezet, aminek neki tudják vetni művészileg a hátukat, hogy olyan az a Pilvax kávéház, hogy az utolsó falikart is milliméterre legyártattuk, hogy a királyportrék, amelyek ott voltak a Pilvax falán, ott voltak a falakon. Tehát, hogyha azt, ha olyan a ruha, amiben vannak, ha azt eszik, az átlényegülésnek ez szerintem egy egészen fontos pillanata és fogódzója, és ezt igazolták vissza a színészek is, ahogy játszott.
Kicsit olyan, mint amikor zöld vászon előtt kell forgatni, vagy igazi helyszínen. Egyszerűen akármennyire zseniális ez a színész, hat rá a közeg, hat rá a környezet, és az a bele fektetett munka, az meghálálja magát.
Bizony. Térjünk egy kicsit vissza számokhoz. Statisztákat említettetek, forgatási helyszínt, Fóton forgattatok, Sopronba forgott a film. Hol máshol például még? Milyen helyszíneket tudtok kiemelni? Pilvax. Mi van még?
Ugye, amikor elkezdtük ennek a filmnek az előkészítését, akkor az egyik legfontosabb tapasztalás az volt, hogy a korabeli Budapestből lényegében semmi nem létezik. Tehát egy-egy épület, egy-egy utcasarok maradt meg. Azt az utat, amit ők bejártak, ami egy nagyon jól lekövethető út a mai város szerkezetével együtt is, ezt lehetetlen ma lejárni. Elkezdtük megnézni a korabeli stílusúhoz hasonló városokat, eljutottunk Sopronba, ahol valóban találtunk több utcát, de mire az összes helyszínt elképzeltük, hogy kéne megcsinálni, ezt úgy kell elképzelni, hogy berakunk 6 darut. Az egyik végzi az árnyékolást, a másik a világítást, a harmadik az esőztetést, a negyedik a nem tudom mit. Egyszerűen tele lett a város velünk. Tehát konkrétan lehetetlen lett volna ott leforgatni az egészet.
Az a szűk kis óváros, az a szűk kis óváros. Belváros,
találtunk igen. végül is 2 utcát, amit tudtunk így hasznosítani, az lett Petőfi korabeli Dohány utcája, ami ugye a mai Dohány utcától merőben eltér. Viszont rögtön kiderült, hogy díszletet kell építeni. Csak akkor jött ez a döntés, hogy felépítünk egy olyan díszletet, ami a korabeli Budapestet mintázza, Pilvaxszal, Budával, Pesttel, az összes oldalon együtt. Ráadásul azt a döntést is nagyon hamar meghoztuk, hogy ezt úgy építjük meg, úgy építetjük meg ezt a díszletet, hogy ez tartós legyen, hogy ez több évtizeden keresztül szolgálja a magyar film érdekét, és el kell, hogy mondjam, nagy büszkeségünkre szolgál, hogy az egyik legnagyobb hollywoodi stúdió pont a napokban jelentkezett be, és hosszú időre kibérelte. Tehát ez egyben a díszlet megtérülése szempontjából is egy óriási szempont lesz, de egyébként meg azért nagyon fontos nekünk, mert egy elismerés a díszletünknek, ami valóban bizony. Nagyon korhűen ábrázolja ezt a korszakot.
És egyébként ez a díszlet majdnem a film óriási költségvetését, ugye azzal van tele a sajt, hogy ez egy mennyire drága film volt, persze átlag ember átlag fizetéséhez képest ezek elképzelhetetlen összegek. Nyilván a film és azon belül a történelmi film a világ legdrágább műfaja. Hát 6000 darab jelmezzel dolgoztunk, hogy más nem mondjak.
Nem
és több ezer ember dolgozott éveken keresztül ezen a filmen. Tehát itt döbbenetes költségek vannak. De például ennek a költségvetésnek majdnem a felét gyakorlatilag elvitte ez a fóti hatalmas díszletváros, ami, ahogy szoktuk mondani, hollywoodi méretekben meg minőséggel nézve is valami. Tehát ez nem egy ilyen kis papírmasé kis városka, hanem egy nagyon komoly acélszerkezetekre épített, utcácskákkal, terekkel, landerel nyomdával, Pilvaxszal kívül belül megépített, Dunapartokkal. Ez gyakorlatilag mint a hollywoodi filmstúdióban, amikor elmész, és akkor van egy kis western város, vagy van egy New York belváros. Ez egy 19. századi nem csak Pest-Budára, hanem akár Pozsonyra, Bécsre, Párizsra is használható némi átfazonírozása. És az, amit Balázs mond, nagyon, nagyon igaz, hiszen ezt a hatalmas filmes tábot Sopronba elviselték 2 hétig, uh-huh. de nem lehet vele megállítani mondjuk a főváros kellős közepének a uh-huh. forgalmát, ráadásul nem is léteznek már ezek az épületek, ezek az utcák. Persze a Nemzeti Múzeumhoz elmentünk, mint eredeti helyszínhez. Életem egyik legszürreálisabb és legszebb élménye, amikor 30 centis sarat hordtunk a Nemzeti Múzeum kertjébe, és szürke marhákat, teheneket, lovakat, kutyákat, és nem tudom, miket tereltünk még oda.
Ez volt Pest-Buda a 19. század közepén.
És ráadásul a Nemzeti Múzeumtól egy kőhajításnyira volt a szénatér, ugye ezért mentek oda az ifjak délután 3 órakor, meggondolták, hogy legalább ott lesznek emberek, legalább nem maguknak mondják, amit mondanak. Aztán közben ott lett 15-20 ezer ember. Igen. De hogy az eredeti helyszíneken túl valóban meg kellett teremtenünk egy olyan környezetet, ahol aztán utána 50-60-80 napon keresztül tudtunk forgatni, hiszen ez egy nagyjából 100 napos forgatás volt mindennel együtt.
Ami igen csak jelentős.
Ami hozzá. Magyar filmben gyakorlatilag páratlan vagy példanélküli. És hát, ahogy Balázs is mondja, amikor be kell kapcsolni az esőztetőgépeket, meg tényleg bokáig érő sarat kell csinálni, azt nem lehet 100 napon keresztül meglévő belvárosokban produkálni. Tehát emiatt kellett fölépítenünk ezt a hatalmas díszletvárost, ami, ahogy Balázs is mondja, hasznosulni fog, és már hasznosult az elmúlt hónapokban is, ha ügyesen csinálja a magyar állam, hiszen ez magyar állami tulajdon a Nemzeti Filmintézet kezelésében, akkor bizony akár a film költségvetését is nem is olyan hosszú időn belül vissza tudja termelni. Úgyhogy ilyen értelemben ez egy okosan elköltött büdzsé volt.
Ez a 4,7 milliárd, tehát hogy ez lett a végső költségvetés.
Hát 6 milliárdot mondanak, mert a 30%-os adó visszatérítés, hogyha hozzáadjuk, tehát valóban 6 milliárd környéke volt a film költségvetése. Ilyen értelemben ez a legdrágább eddig készült magyar film, de reál értéken nem. Tehát ezt el szoktam mondani, ott, ahol van rá idő, hogy például 2015-6-ban forgatott és 17-ben bemutatott Kincsem című film akkora maga 3 milliárdjával reál értéken drágább volt, mint ma 2022-3-ban 6 milliárd forint, mert közben a filmezés költségei minimum megduplázódtak, és ott nem volt épített díszlet, amit aztán ráhagyományoztak volna a magyar államra. Tehát ha így nézem, akkor nem a most vagy soha a legdrágább film.
Volt kimondott történész szakértője a filmnek, hogy így tegyem fel a kérdést, hiszen most elmondtad, hogy milyen hihetetlenül mélyen beleástad te személy szerint, Filip, magadat ebbe a munkába, többiek is. De nem tudom, a 6 történeti intézetből, vagy vannak olyan szakemberek, akik adott esetben tényleg filmekre specializáltan szakértői segítséget nyújtanak. Dolgoztatok valakivel esetleg így?
Igen, de nem szeretnék nevet mondani, mert...
Ez egy valaki, vagy több valaki?
Több emberrel is beszéltünk. Irodalomtörténész is volt, 6 történész és történész, és sőt, helytörténész is volt. Azért nem szeretnék neveket mondani, mert... Nagyon érdekes a történelmi filmek megítélése történész körökben.
És hát mondjuk negatív inkább.
Én nem akarok senkit azzal kellemetlen helyzetbe hozni, hogy azt mondom, hogy ő volt a történész szakértő, mert azzal lehet, hogy a szakmában egy kicsit aláássuk az ő tekintélyét, megmondom, mire gondolok, mert hogy ez egy kalandfilm, ez egy fikciós film, amelynek vannak nagyon igazi és történelmileg tökéletesen igazolható részletei, a film egyik fele ilyen, de van egy teljesen fiktív szál, amely nekünk forgatókönyvíróknak pattant ki a fejünkből, ami történelmileg egyáltalán nem hiteles, mert hogy nincs dokumentálva. Nem tudjuk, hogy történt-e ilyen, de leírva nincs. És innentől kezdve persze minden ilyen vitatható. Én szoktam mondani, hogy ez csak egy történelmi családi kalandfilm, nem ebből kell történelem kis doktorikat írni, mert nem erre való. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy lesz olyan történész, aki csóválni fogja a fejét, és azt fogja mondani, hogy uraim, hát miért kellett ebbe egy osztrák titkos rendőr, aki megpróbál mindenféle merényletet elkövetni Petőfék ellen, amikor ilyen nem is történt. De elmondom, hogy miért van ez a szál benne, nem azért, hogy csillogtassuk azt, hogy mennyire kreatív srácok vagyunk, hanem azért, mert ha megnézzük a történelmi faktumokat, hogy aznap honnan, hova mentek, és mi történt velük, nagyon simánnak tűnik az egész. Tehát olyan, mintha ez a világ legegyszerűbb dolga lett volna. És mi mindig azt feltételeztük, és hozzáteszem, ez egy nagyon ismert történésszel való beszélgetésem után pattant ki a fejünkből ez a szikra, aki azt mondta, hogy ekkor Ignác von Lederer, Metternich jobb keze már szervezi a magyar titkosrendőrséget, és akkor azon kezdtünk el gondolkodni, hogy az nem létezhet, hogy amikor börtönben ül Táncsics Mihály egy ártatlan politikai pamflet miatt, akkor az osztrákok majd nem tesznek semmit, és ölbetett kézzel nézik, hogy néhány 20 éves srác ribilliót csinál a városban.
Naív elgondolás lenne.
Igen, és biztos vagyok benne, hogy volt valamilyen szervezkedés. Biztos vagyok benne, hogy a besúgókkal, a titkosrendőrökkel valahogy megpróbálták megakadályozni mindazt, ami történik, hiszen azért gondoljuk végig logikusan. Egy nappal korábban Bécsben kitör a forradalom.
Így van.
Metternich, aki Ignác von Lederer főnöke, és egy rendkívül kiképzett, hihetetlenül erős és jó gondolkodású, stratégiai gondolkodással megáldott ember, Metternich óriási hibát követel egy nappal korábban. Belelő a diákokba, belelő a tömegbe, túlreagálja az eseményeket. Ebből lesz a forradalom. Ezt megtudja Ignác von Lederer Pesten, és mi az ő fejével gondolkodtunk, aki egy 80 év körüli ember, aki szerintünk azt kellett, hogy mondja, hogy majd mi ezt valahogy okosabban, okosba elintézzük, majd ugye a háttérből valami szürkezónás eszközökkel, nem kell olajat locsolgatni a tűzre. És ezért jött a mi fejünkben ez az osztrák titkosrendőr, aki ilyen-olyan szürkezónás eszközökkel egy folyamatos vesszőfutásban van az ifjakkal, és megpróbálja elvágni az ő útjukat, és megakadályozni azt, hogy ők célba érjenek. Előre mondom, a történészek felsóhajthatnak, nem fog neki sikerülni, tehát, hogy nem zökkentettük ki a történelmi stációkat, de nagyon izgalmassá tettük, emeltük a tétet.
Teljesen világos. Mondjuk láttunk olyat is, amikor a történelmi stációk kizökkennek Tarantino, de az egy másik, másik film, hollywoodi példa.
De miért mindig elmondjuk, hogy imádjuk Mel Gibsonnal a főszerepben a Rettenthetetlen című filmet, ott még az évszázadot sem sikerült nagyon eltalálni, mert nem ez volt, de ezt is mindig elmondom, hogy de megnézed a filmet, és másnap skót szoknyába bújnál, és indulnál a skót szabadságért küzdeni, és ez a lényeg, hogy meg kell belülről csavarni a lelkeket, és azt kell mondani, ilyen szempontból nem tök mindegy persze, hogy milyen eszközökkel, mert mi sem voltunk tiszteletlenek, vagy nem a porba rángatjuk le a őseinket, hanem az a lényeg, hogy adj valamit, hogy fölemeld a nézőt, és jobban átélhetővé tedd azt az egészen elképesztő napot, és azt a törekvést, ami Mácius ifjakat jellemezte, akik egyébként csöndesen mondom, hogy néhányan meghaltak a hazáért.
Milyen hagyományőrző szervezetekkel, lovasokkal, katonákkal, kikkel tudtatok együtt dolgozni? Van-e esetleg olyan alakulat, személyek, központi figurák, akik segítették a munkát? Ha nem is feltétlenül szakértőként, de a filmben mondjuk megjelennek, akár annál a jelenetnél, ahol mondjuk a tömegbelövetés Bécsben, Budapesten zajlik.
Komáromban segítettek minket a hagyományőrzők, a monostori erődben dolgoztunk sokat, és ott nagyon nagy segítségünkre voltak, illetve hát azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon érdekes a kaszkadőr szakma maga, mert ugye az is nagyon nagy mennyiségben termeli ki magából azokat a szakembereket, akik egyébként valaha katonaként vagy más rendfenntartó szervezetnél működtek, tehát itt ezek igazi kemény profik, akik már nagyon sok mindent láttak, nagyon sok mindenben vettek részt, és egyáltalán nem jön zavarba egy fegyver látványától, illetve ugyanez igaz a fegyverszakértőinkre is, eredeti korabeli puskákat sikerült szereznünk, illetve ezekből kellett gumírozott biztonsági változatokat is elvállítani annak érdekében, amikor azzal valakit felbevágnak, ilyen is van a filmben, akkor ne történjen nagy baj, de maga ennek a töltése, maga az a folyamat, ahogyan a rossz fiú, az antagonistánk egyszer csak betölti a fegyvert, és belerak egy szó szerint egy golyót.
Bocsánat, hogy megállítalak, ez az 1842 Augustin rendszerű kamrás puska, amit
én említesz. Azt gondolom, hogy ez nem én vagyok a megfelelő ember.
Stenner Iván volt, aki az egyik legnagyobb ilyen filmes fegyverszakértő, ő hozta pisztolyokat és puskákat. Iván egészen profi volt, és nagyon érdekes, mert amikor a Farkas SCH-val, aki ugye egy magyar ember, de az osztrákok titkos rendőre lesz, és végtelenül lojális azért, hogy kiemelik őt a nem egyszerű környezetből, abból a bűnözői világból, ahol ő az egész gyerekkorát töltötte. És amikor azon gondolkodtuk, hogy Farkas, aki egy hihetetlenül bátor, merész, nagyon jó eszű figura, aki mindennek szabad kézzel és neki megy, tehát nem fél senkitől, és amikor a karakteréhez pisztolyt kerestünk, akkor pont Steiner Ivánnal ültünk le, illetve Márk Kiszabó Márk bányászott ennek nagyon utána, hogy vajon melyik volt a korszak legmodernebb pisztolya akkor. Uh-huh. És aztán kijukadtunk a Coltnál, ami uh-huh. ugye egy amerikai pisztoly.
Bizony.
És annak bizony van egy Baby Dragon nevű változata, uh-huh. ami akkora kuriózum volt 1848-ban, egyébként vicces, mert amikor az első kis trélerek föltűntek, akkor a komment szekcióban egészen döbbenetes, hát szinte vérre menő vita folyt azzal kapcsolatban, hogy hogy lehettek a filmkészítők ennyire felkészületlenek, uh-huh. hogy hát hogy került volna egy Baby Dragon épp Magyarországra. Igen, nem, csak mi azért mélyebbre ástunk szokásunkhoz szíven, és Iván is, Steiner Iván is segített ebben, hiszen a Colt már 1846-47-től fejlesztette uh-huh. ezt a pisztolyt. A Colt ugye már létezett, de ez a bizonyos speciális változat, ez 1846-47, és tehát magyarán fizikailag bejöhetett az országba, ez nem egy tömegfegyver uh-huh. volt, de mi úgy voltunk vele, hogy annyi kreatív írói szabadságot megengedhet ez a történet, hogy mi azt mondjuk, hogy ez egy olyan figura, aki az európai fekete piacokon is bármit uh-huh. megmozgat azért, hogy ő, mint az osztrákok egyik legjobb és kiemelt ügynöke, ő a legmodernebb pisztollyal rendelkezzen, és bizony ez lát a film.
És amikor ennek a kakasát felhúzzák, mm-hmm. és amikor ezt használod, annak a hangját halljuk. Tehát olyannyira, mm-hmm. hogy nem csak a helyszínen az igazi fegyver, tehát ott volt egy szakértő, aki ott állt a szett szélén, a megfelelő pillanatban a egyébként használaton kívüli gumipisztolyt kicserélte a használható uh-huh. eredeti fegyverre, azzal abban a pillanatban el kellett sütni, vagy majd sikerült, vagy nem, nem mindig sikerült, hiszen azért ezek eléggé nehéz ügyek, és aztán abban a pillanatban elvette, és szépen eltette, megtisztogatta, mert ez egy múzeális darab volt. És utána, amikor a hang utómunkája készült ezeknek, akár a puskának, akár a Baby Cold Dragonnak, akkor behozták ezeket a fegyvereket, és újra ezeknek a hangját uh-huh. hallhatjuk a filmet. Tehát nagyon figyeltünk arra, hogy ebben véletlenül se történjen tévedés.
Uh-huh. Állati autentikusan hallatszik. Hány fegyverrel dolgoztatok, vagy hány lóval, mennyi hagyományőrző jelenik meg? Hogyha nyilván nem egzakt számot kellene mondani, nagyságrendileg, mi egy fegyver arzenált képzeljen el az ember?
Gyakorlatilag igen, uh-huh. igen. Tehát amikor megérkezett Steiner Iván barátunk a fegyvereket szállító autóval, hát ott azért volt csodálkozás, uh-huh. mikor kinyílt a csomagtartó, és hát a lovas kaszkadőrök, ugye ez is egy külön világ, itt a Juhász tímet, Juhász Lászlót kell említsem, aki számtalan nagy amerikai uh-huh. hollywoodi filmben is, például a legújabban elkészült Ben Hur, tehát nem uh-huh. az 50-es évekbeli igen. eredeti változat, hanem ezt újra forgatták néhány évvel ezelőtt, ott is ő volt a lovas kaszkadőrök uh-huh. szakértője, egészen kivételes az egyik jelenetben, egy csodálatos fekete mén elszabadul a zsúfolt pesti utcán, és hát ahogy azzal a lóval dolgozott, ezt is egyszerűen öröm volt nézni.
Hol ne suttogó, tehát ő uh-huh. meg tudta azt csinálni, hogy a diszlet, amit tel is tel volt statisztákkal, uh-huh. és néhány biztosító kaszkadőrrel, abba kijelölte a lóval pontosan azt a vonalat, ahol neki végig kell vágtatnia. Szóval úgy kell elkezdeni, hogy csöndesen, ahogy ő terelgette, beszélt hozzá, gyere most.
De minden 150 ember között, közben meg kutyák,
ember, meg és utána a ló másodpercre pontosan, jelre pontosan, 30-valahányszor, úgyhogy közben tömeg volt, úgyhogy közben volt. Füst volt, hogy fények voltak, hogy gyanútlan statiszták, mindig pontosan uh-huh. ugyanakkor vágtázott végig a díszleten.
És ott megállt, ahol kellett.
És ki kell emeljük Kósa Lászlónak is uh-huh. a nevét, aki egyébként a kaszkadőr csapatot irányította. Tényleg emberfeletti munkát végeztek, és ugye hát a magyar kaszkadőröknél tényleg a lovas munka az
speciális. Ez világszínvonalú, tehát azt megállapíthatjuk. Több film címet is hallhattunk, Mel Gibson 94-es klasszikusától kezdve a Kincsemet Hevendigából néhány évvel ezelőtt készült történelmi nagyszabású, ugyancsak nagyszabású játékfilmjét. Én itt most gondolkoztam, hogy az elmúlt években sorra készülnek az olyan filmek, amikre a magyar ember úgy büszke lehet. Említetted, Filip, a Semmelweis című filmet, ott van a Nemzet aranyai, ami igaz, hogy ilyen dokumentumfilm, vagy dokumentum és a játékfilm határmezsjéjén valahol ott egyensúlyozik, vízilabdásainkról szólnak, Hadikot tudnám még mondani. Ugyanakkor talán az sem mellékes, hogy a történelmi filmekből is nagyon sok van, nem csak azokból, amik ilyen büszkeségre adnak okot. Mennyivel látjátok azt, hogy itt a piac és a kínálat az találkozik, vagy inkább ne is bolygassuk meg ezt?
Hát ha engem kérdezel, én egy ügyű vagyok ilyen értelemben, tehát nekem a kedvenceim a történelmi filmek és a kosztümös filmek. Tehát az nekem már fél siker, hogyha a színészeket korabeli kosztümökben látom egy filmben. Mm-hmm. Nekem nem tudsz elég történelmi filmet mutatni, és én valahogy úgy érzem, de hát ez persze egyfajta ilyen belső, ilyen hazafias, ilyen magyar elfogódottság, nem véletlenül talán, hogy az elmúlt 1000 év magyar történelme, vagy több mint 1000 év magyar történelme sokkal több olyan nagyszerűséget, vagy akár kudarcot, és kiválóbbnál kiválóbb magyar hősöket, királyokat, szenteket akár sorakoztat föl, ellentétben nagyon sok más, még európai néppel is, amelyeket filmre kéne vinni.
Nekem
óriási hiátust látom még mindig. Tehát, hogyha belegondolsz, persze az elmúlt években végre elkezdett történni valami. Az elmúlt 3-4-5 évben. De ha az elmúlt 34 évet, mondjuk a rendszerváltoztatás óta eltelt 34 évet megnézed, nem voltunk nagyon bőségében a történelmi filmeknek. Hát az hogy létezik, hogy nem készült még Hunyadi Mátyásról film? Hogy lehet, hogy az Árpádházi Szent Királyokról nem készült még film, vagy csak elvétve. Hogy lehet, hogy mondjuk a trianoni döbbenet utáni 10 évről Gróf Bethlen István 10 éves miniszterelnöki ciklusáról, amikor gyakorlatilag egy a népétől a legértékesebb területeitől megfosztott ország 10 év alatt valahogy a porból, a semmiből, a félholt állapotból elkezd újra virágozni, és ez a 10 éves betleni konszolidációnak egy csodálatos időszaka Klebelsbeck-Kuhnokkal, meg Bánfikkal, meg Gróf Bethlen
Istvánokkal. És abszolút nem a távoli múlt.
Nem a távoli múlt, de hát millió-millió történetet lehetne mondani, és én nagyon remélem, hogy a magyar filmkészítők kedvet kapnak, mert ne gondoljuk azt, hogy ezeket a történelmi múltban gyökerező üzeneteket nem lehet ma föltenni az ászlóra, és nem lehet hősként ünnepelni ezeket az embereket csak azért, mert a 21. század a más jelmezek és más díszletek között mozgunk. Igenis szükségünk van minden tisztességes, egészséges, normálisan gondolkodó népnek szüksége van arra, hogy megmutassa a saját hős történeteit, amelyek persze sokszor drámával és tragédiával végződnek, gondoljunk csak Mohácsra. De abból is épül az ember, annak is van a mára üzenet. Ahogy a 400 évvel ezelőtt megírt, vagy 420 évvel ezelőtt megírt Hamletnek is van üzenete, dacára annak, hogy aktualizálom-e a mondatait tudatosan, vagy nem. Mert klasszikus üzenetet hordoznak az emberi étoszról, az emberi archéról, archetípusokról mondanak valamit, amelyek nem változnak. Szoktam mondani, hogy évszázadok telnek el, vagy a Petőfi filmben már most vagy sohában is látjuk, ott is van, aki meghal a hazáért, és persze van, aki árulója lesz a saját hazájának. Ez így volt 500 évvel ezelőtt is, így van ma is, így lesz 500 év múlva is, mert az ember nem változik, nem tanul abból, amiből tanulhatna. De a magyarok meg szeretik a hőstörténeteket. A Semmelweis elképesztő sikere a mozikban számomra ezt üzeni leginkább. Hogy jó nézni azt, hogy itt van egy magyar közülünk, aki az 1800-as évek közepén valamit ad a világnak, amire először ő jön rá. Jó erre büszkének lenni. Mondhatnánk, hogy mi közön van nekem ez? Hát az, hogy előttünk itt járt, és megváltoztatta a világot. Ahogy mi is valahogy szeretnénk egy picit nyomot hagyni, vagy jobbá tenni a világot, például ezzel a filmmel is.
Balázs? Van hozzáfűzni valód?
Filip nagyjából mindent elmondott, amit gondolunk. Tényleg a legeslegfontosabb az, hogy igen, lehet majd beszélgetni arról, hogy mi fiktív, mi nem fiktív ebben a filmben. Lehet beszélgetni arról, hogy az utcakép az pontosan ilyen volt, vagy olyan volt. És biztos ezek a témák elő is fognak kerülni, és nagyon jó, hogy előkerülnek, mert ezek kapcsán nagyon kreatív beszélgetéseket lehet folytatni. De a legfontosabb, a legeslegfontosabb, hogy ennek a napnak a lelkét, a szellemét, a szikráját szerettük volna megcsípni. Hogyha a néző úgy távozik a moziból, ez azon a film után, hogy egy kicsit átérzi, hogy milyen lehetett ezen a napon együtt menni a tömeggel, hogy milyen az, amikor mindannyiunkban van egy kis Petőfi, amikor nem elég egy csodálatos népvezér, egy forradalmár, egy költő, aki tényleg a tömeg élén csodákra képes, hanem kell mögötte a közösség, kell mögötte a közös ügy ereje, hogyha ezt megérzi a néző, hogyha be tud velünk szállni ebbe az utazásba, hogyha végig tudja velünk izgulni ezt a napot, és meg tudja őt érinteni azt, hogy milyen az, amikor az 50 ezer lakosú Budapestnek az egyharmada fele ott menetel mögötted egy közös ügy érdekében, akkor nem hiába készült el ez a film. És azt gondoljuk, hogy a legfontosabb küldetésünk, a legfontosabb feladatunk az, hogy ezt át tudjuk adni a mai nézőnek, hogy ma egy kicsit megtanuljuk azt, hogy milyen egy közösségben egy nagy dolgot végrehajtani.
Hosszan kellett gondolkoznom, hogy volt-e egyáltalán olyan magyar film az elmúlt, nem tudom, 4-5 évben, ami 48-49-et tematizálja, és mondjuk úgy emlékszem rá így, kapásból. Egyetlen egy film, Kárpáti Mór György Gerilla című filmje, ami a 49-es, 49 végi világosi fegyverletétel után játszódik. Ez egy debütfilm, ez volt az egyedüli, de talán nagyon-nagyon elhasalt a mozikba, ezt kijelenthetjük, és ezt leszámítva semmi. Tehát ha innen vesszük, vagy hogyha ezt vesszük alapul, ez egy hiánypótló film. Említettétek a Samuel Weiss hihetetlenül nagy 325 ezres nézői számát, ami fölfoghatatlan magyar filmekhez, vagy az elmúlt évek filmjeihez képest. Mi lenne az a nézőszám, amivel ti alkotok megelégedetten
távolnátok?
Nem megyünk bele ilyen csapdába.
Mert hogy soha nem lehet tudni.
Soha nem lehet tudni. Tényleg egy film az egy nagyon törékeny jószág. Uh-huh. Nagyon az aktuális korszellemtől kezdve az időjáráson keresztül, uh-huh. a mozik technikai adottságain át nagyon-nagyon sok mindenem múlik. Nyilván ez a film, ez a nagy közönségnek készült. Uh-huh. Tehát mi azt szeretnénk, hogyha minél többen látnák, és az a jó hírünk van, vagy ez a jó érzés már mindenképp van bennünk, hogy ezt a filmet évről évre elő fogják venni az ünnepek alkalmával. Tehát ennek nem csak most, ebben a következő pár hétben, hónapban kell azokat a számokat hozni, amit remélünk, vagy várunk tőle, hanem remélhetőleg évtizedek múlva is elő fog kerülni, és akkor már, amikor majd elcsitulnak már azok a mindenféle viharok, amik folyamatosan kísérik minden filmnek, így a mi filmünknek is az útját, akkor remélhetőleg azok a színészek, akik részt vettek, az unokáiknak majd tudnak mesélni ezekről a napokról, ezekről az órákról, amikor perceken belül változnak a dolgok, amikor a valósággal harcot folytattunk a közönségnek a figyelméért, hiszen annyi téma, annyi probléma, annyi gond, annyi pozitív dolog jelenik meg a médiában, hogy ez a film, ebben én benne voltam, ez a film, ezt már tőlem nem vehetik el.
Tehát, hogy az lenne az ideális, mint egy jó Technicolor film 50-60 évvel később is, 70-nel is meg tudja szólaltatni a nézőt, vagy jókai adaptációk, Egri csillagok például, tehát, hogy szó ezek szerint, lennének a példaképek.
Szó szerint ezt akartam mondani, amire utalsz, Marci, mert ugye én 52 éves vagyok, és az én generációmnak megadatott az, hogy úgy szocializálhattunk, ha kulturális filmes szocializációnkat nézem, hogy volt Egri csillagok, volt Tenkes kapitánya, volt egy Magyar Nábob, volt Fekete Város, volt Abigail, stb. És ezek generációs élmények voltak. Tehát amikor Sinkovics Imre kint állt Dobó Istvánként az Egri várfokán, és azt mondta, hogy ez a vár most az ország, akkor, és ennyit mondtál egy fiatal társaságban, akkor mindenki tudta, hogy miről beszélsz, mert mindenki látta. És ott volt bennünk, a lelkünkbe égett bele az összes, a Besenyei Ferencek, a Sinkovics Imrék, a Pécsi Sándorok, és sorolhatnám a jobbnál jobb színészeket. És valahogy én úgy érzem, hogy az elmúlt 20-30 évben ezek a fajta generációs élmények kimaradtak. Nagyon kevés olyan magyar filmet lehet mondani, van néhány ilyen, de én még többet szeretnék, amelyek ilyen generációs élmény lehet. És ha mi valamit jól csináltunk, akkor a Most vagy Soha talán alkalmas arra, hogy generációs élmény legyen. Ezért van benne kalandfilm, ezért van benne pátosz, ezért van benne humor, azért, mert a közönségnek szerettünk volna valamilyen maradandó élmény nyújtani, és a közönség sokszínű. Van, aki szeret majd meghatódni rajta, van, aki szeret izgulni a hőseinkért, van, aki szeret rajta jókat mulatni, van, aki hobbi történészként azt fogja nézni nagyítóval, hogy tényleg hogy nézett ki a Dohány utca, és milyen bolt feliratok voltak. Mindenki találja meg benne a magáét. Én tényleg kicsit lehet, hogy patetikus vagy túlzó, amikor azt mondom, hogy hazafias kötelesség volt Petőfi Sándorról és a Mácius ifjakról filmet készíteni, és hazafias kötelesség elmenni a moziba és megnézni, hogy mi lett ebből. Nem miattunk, hanem az ő emlékük miatt.
Jöjjenek és nézzék meg. És akkor utána lehet véleményt alkotni, mert ugye mindig lehet minden filmről beszélgetni úgy, hogy nem ismerjük, de itt a lehetőség csütörtöktől a mozikban van.
Mennyivel jobb. Finishbe fordulunk, utolsó kérdés, utolsó téma felvetésem lenne. Ez nem tudok elszakadni Mel Gibsontól. Tehát az egy skót film. skót téma, skót történelem. Ez egy nagyon magyar téma, ez nekünk szól. Hazafiság, honvédelem, hazaszeretet, beszélgettünk ilyen dolgokról. Lesz-e nemzetközi forgalmazása?
Hát egyrészt a határon túli közösségek, magyar közösségek látni fogják. Ez mindenképpen jó hír, hiszen sikerült megegyezni egy olyan forgalmazóval, amely határon túli területeken, Vajdaságban, Kárpátalján, Erdélyben, Székelyföldön, Felvidéken játszani fogják majd az ottani mozik, sőt, van egy társaság, amely olyan kis településekre is el tud vinni egy úgynevezett vándormozit, ahol lehet, hogy csak egy kis művelődési ház van, de nincs vetítő. Tehát elsősorban, ahogy mondtad te is, ez egy magyar történet, és minden magyarnak itt a Kárpát-medencében, annak a 15 millió embernek, aki ma a világban magyarnak érzi magát, üzen ez a film, és nekik szeretnénk ahová csak tudjuk eljutatni.
Sőt, a magyar premierrel egyszerre juttatjuk el, ez nagyon
így
fontos.
Van, így van,
tehát egy napon a magyar premierrel az összes határon túli magyar területen látható lesz a film.
A filmnek egyébként lesz pont ezen a héten vasárnap Londonban egy bemutatója, és nagyjából egy hónap múlva New Yorkban is. Oda filmes szakembereknek, ott élő magyaroknak is természetesen elviszük ezt a filmet. Igen, a kulturális intézetek és a helyi konzulátusok kiegészítve a Nemzeti Filmintézettel, hiszen például ez sem titkolt szándék, hogy a londoni filmeseknek, producereknek szeretnénk azt megmutatni, hogy milyen filmet tudnak nálunk készíteni, milyen a technikai háttere ennek a filmnek, milyen színészeink vannak, milyen hátterek vannak, milyen jelmezkészítőink vannak, milyen eredeti helyszíneink, vagy akár épített díszletünk van. Tehát ez sem egy titkolt cél, hogy ezzel is szeretnénk külföldi produkciókat Magyarországra csábítani. Egyébként a film meglehetősen specifikus, tehát azt nem gondolnám, hogy az osztrák mozik mondjuk nagy erővel vetítenék, vagy hogy ez
meg lenne a szépség.
Hát nekem az osztrák vendégem egyébként a premier.
Vagy mondjuk Amerikában, nem tudom, mindenki taposná a mozik előtt magát, hogy megnézzék Petőfiék történetét, tehát ez egy speciálisan magyar sztori. Fogok mondani egy dolgot, ami lehet, hogy megmosolyogtató lesz, de mégis így van.
Hagyjuk.
És hát ennek még egyelőre nincs meg a konkrétuma, realitása lehet, de még konkrétum nincs. Kínából van érdeklődés, ugyanis Petőfi Sándor teljesen Kínában világos. Egy nagyon népszerű ember. Ugye lefordították a költeményeit,
olvassák,
sőt még azt is hallom egy-egy Kínát nálam jobban ismerő barátomtól, hogy a szabadságszerelem sorai nagyon sok kínai házasságkötő teremben ki vannak írva kínaiul a falra. Tehát Petőfi ott valaki. És hogyha ez sikerül meglovagolni, és sikerül megegyezni egy kínai forgalmazással, akkor ahogy szoktuk viccesen mondani, lehet, hogy véletlenül is bemegy a moziba 146 millió ember, de ezt majd meglátjuk. Ez egyelőre még csak vicc, vagy nem is vicc, hanem csak egy poén, amit elsütöttem, de elképzelhető egy kínai forgalmazás, nem tudjuk
ez jó,
most még.
Ez jó, Közép-Kelet-Európában gondoltam, de hát Kína igencsak meglepő. De elsősorban nagyon sok nézőt kívánok, és nagyon sok véleményt, kritikát, hiszen az is nagyon fontos, minden jellegű, nyilván az építő a fontos. Köszönöm, hogy itt voltatok, hogy vállaltátok ezt az első beszélgetést itt a Fokozott Képhatás című új podcastünkben, és bízok benne, hogy folytatjuk majd. Köszönöm.
Köszönjük szépen a lehetőséget.
Köszönjük szépen.
Hát eljött ez a pillanat is. Köszönjük a Fokozott Képhatás nézőinek és hallgatóinak is a figyelmet. Ha tetszett az adás, és hát mindnyájan ebbe bízunk, ebben az esetben iratkozzanak fel a Fokozott Hanghatás Spotify csatornájába és a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség közösségi felületeibe. Köszönjük!